Táján voltunk a hétvégén, és ott kicsit mászkáltunk is a környéken, és tudom, hogy most minden, amit el fogok mondani, ez neked azért napi szintű, mert laksz egy olyan helyen, ahol állandóan a szőlőt nézed, és vélhetően jobb a levegő, mint egy nagyvárosban. Szóval, hogy engem is mindig úgy megüt, mikor megérkezünk. Egyrészt a levegőnek ez a szinte ilyen bántó kraftja van a levegőnek. Másrészt a csend. Tehát, hogy reggel fölkelek, kinyitom a kis ablakunkat, és van egy darab nagyobb fa a kertbe, és hallom, ahogy a szél mozgatja, ahogy a levelek így elsusognak egymás mellett. Tehát, hogy olyan hangzásélmények, amihez egy ilyen normális fővárosi tempóba, oké, hogy Budán élek, de ez tök mindegy ebből a szempontból, tehát, hogy soha nincs az a csend, soha, hogy ezt hallani tudnám, hogy a levelek egymáson súrlódnak.
És hányszor jut eszedbe óránként, hogy itt maradtok?
Nagyon sokszor, de tudod ki az, aki ennek élharcosa a családban? Simikém. Amikor elindulunk, akkor mutatja a kis kezeivel, hogy 10-15-20-at aludjunk most itt, és amikor elindultunk haza, akkor igazi kis krokodilkönnyeket görgetett végig gyönyörű kis arcocskáján, hogy ne, hogy ő nem szeretne, és hogy olyan szomorú, és az autópályán is. Néha úgy hátra néztem a kisgyerek ülése felé, és akkor így mutatta azt tekintetével, hogy ő most nem akar kommunikálni, és akkor kicsivel később egy ilyen kis mini sajtótájékoztatót tartott, és mondta, szomorú vagyok. Tényleg tök szomorú, nagyon szeret ott lenni. Na, kert van, locsolhatja a virágokat, elültettek az apukájával hagymákat, azt is locsolhat, tetszik neki, hogy ennyi kutya van, ennyi macska, átjönnek a szomszédból, mindegyikkel lehet játszani. Na, szóval, hogy teljesen rabulejti őt ez a fajta.
Hát neki ez kultúrsok már most.
Olyan vicces, hogy ezen gondolkoztam én is, és nem így fogalmaznám meg, hogy kultúrsok.
Jó, ezt csak
hogy,
mi mondjuk így.
És szerintem ezt a pannával te is átélheted, mondjuk még sose beszéltél velem erről, de hogy egy értelmiségi család vagytok, van egy kislányotok.
Csak félig a feleségem értelmiségi, én fizikai munkás.
Neked nincsenek iskoláid?
Vannak, de nagyon kevés. Hozzá képes meg aztán szinte semmi.
Elemi?
Már akkor sem volt elemi, amikor elemibe jártam.
Tehát akkor folytatom a gondolatomat, és ez engem nem zökkent ki. Tehát, hogy alapvetően egy értelmiségi család vagytok, és a kislányotok nagyon sok olyan emberrel találkozik napi szinten, hallgatja, ahogy beszélnek, ahogy gondolkoznak, akik tök más háttérből jönnek. És ezt minden ilyen patetikusság nélkül mondom, és ez nem egy program volt, amit mi kitaláltunk a Petivel, hogy már pedig a Simi nagyon sokféle emberrel találkozzon, minél kisebb korától, de az van, hogy nagyon sokféle emberrel találkozik, akik tök máshogy beszélnek, mint a papa, de nagyon bírja őket, és nagyon tetszik nekik az a kis mentalitás, és voltunk nagyon sokat a szőlőbe sétálni, most itt nem térek ki, mert az újabb 70 perc lenne, hogy a Simikém hogyan biciklizik a szőlőnek a hipergöröngyei között is.
Ugye éreztem, hogy van.
Hogy van ott valami még, Simi sztori. Na, és március 15-én délben átmentünk ebédelni Bodrog keresztúrra, a Bot Juditékhoz, akit biztos jól ismertek már, hogy egy másik ilyen nagy formátumú magyar borásznő, mint a feleséged. Szóval a Bot Juditéknál volt egy ilyen nagyon nem viselkedős, nagyon normális, nagyon könnyű közös ebéd, ami, tehát hogy 12-re voltunk hívva, kicsit később értünk oda, és azt hiszem, hogy talán 8:30-9 lehetett, mikor vége szakadt ennek az ebédnek. Én úgy két óránként megkérdeztem őket, hogy ők nem úgy tervezték, hogy ez 15:00-ra lefut ez a program, és mindenki teszi a dolgát, fekszenek mondjuk, alszanak, mondták, hogy nem, ők ezt így szeretik, hogy mindig ilyen hosszúak ezek, és mindenről lehet beszélgetni, és tudod, senki nem a mobiltelefonját csekkolgatja közben az e-mailjére válaszol, hanem ülsz egy hosszú asztalnál, eszel, beszélgetsz, és iszod a, vagy a mi, vagy az ő boraikat. És
mi volt a trakta?
Mi volt a trakta? Úristen, volt saját készítésű friss pesto, friss spagettivel, volt egy nagy adag pörkölt, házi galuska, és ott volt a vendégségben a Balla Enikő, aki egy kicsi falun, hogy hívják? Kacsárd. Kacsárdon lakik.
Kacsárd?
Igen, azt
sose mondjuk. Hallottam.
Kácsárd. 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 Aha, Sárospatak mellett, és kecskékkel foglalkozik, kecskéket tart a, azt mondom, hogy a farmján, akkor megjelenik előtted, vagy egy ilyen gyerekkönyvben, ahogy a farm kinéz.
Hát
vagy
a Dallas ilyen, minimum.
Hát igen, ez nem a Dallas, hanem egy tanya. Az Enikő úgy néz ki, minthogyha egy indián asszony lenne, egy olyan elvehetetlen belső szépséggel és ragyogással, amiben tényleg tökéletesen mindegy, hogy ő egyébként egy nénikorú nő, mert van egy olyan jelenléte, figyelme, gondolatai, tehát ő a nap 24 órájából az alvást leszámítva, az állatokkal foglalkozik, megy velük sétálni, tisztán tartja őket, még nem tudom hányféle állattal foglalkozik.
Sétálni?
Nem, hogy legelni. Látod, itt bejött a budapesti. Budai. A budai énekbe játszott.
Bel.
Bel budai. Éreztem egyébként, hogy ez nem ez a jó ige ide a sétány, sem jutott eszembe. Na mindegy, hogy van ez a folyamatos a földdel, jószággal, kézzel dolgozás, és ő egyébként filozófusokat olvas, mert őt ez érdekli, és ilyen kis mini konferenciákat szervez, és mivel ő egy éveket élt külföldön, itt-ott-amott, ezért ebbe a, de nem azt mondom, hogy van egy ilyen értelmiségi networkje, hanem az értelmiségi network fölé ragd öttel, tehát hogy ő olyan emberekkel kapcsolódik, levelez.
Akadémiai szinten van.
Akik a filozófiának bizonyos ágainak, és azon belül is bizonyos figuráinak az életművét olyan elmélyülten ismerik, hogy tudnak azon vitatkozni, hogy ez is ez a könyv, ez a gondolat, az vajon ennek a hatására született, vagy annak, vagy... Na, tehát, hogy van egy teljesen szürreális keverék, ami ez az asszony, és én őt imádom, mi sokat voltunk nála ott a tanyán, nem akarok állandóan a Simiről beszélni, de nagyon szereti a kecskéket, és nem fél tőlünk.
Nem kell Simiről állandóan, ezért teszem most ezt a...
Cezúrát?
Nem, azt akartam mondani, hanem a vesszőt a mondatban, amit én nem szeretek itteni sohasem írásban, meg nem is tudom, hova kell, hanem, hogy szerinted igaz szívedre mondd el. Mi a véleményed arról, hogy van-e értelme filozófusokat olvasni? Ezt szerintem nincs. Próbálkoztam velük, egyel-kettővel, nem vittek előre semennyiben sem. Szokták mondani, hogy a gondolkodásunkat fejleszti meg, majd az összefüggéseket másképp látott, és stb. De én most tartok egy olyan analízis korszakomban a fejemben, amikor jövök Mór Budapest tengelyen, és nem szeretek semmit sem hallani, mert az az autógépjármű, amivel közlekedem, nem bír más, csak sima FM rádiókat, és míg beérek a rádiókafé vonzásába, addig eltelik egy óra, szóval van időm gondolkodni a csendben. És szerintem semmi értelme.
Azért nem tudok erre válaszolni, mert...
Tudsz ilyen... válaszolni, csak nem akarsz. Ez is válasz.
Mert a kérdés feltevéssel nem értek egyet. Mert hogy definiálod azt, hogy van értelme, meg előre visz? Milyen mércékkel fogod azt mondani,
hogy... Ez megkerülés
hogy...
a kérdés?
Nem!
Ez olyan értelmiségi szöveg, amit most mondasz. Én szimplán arra lettem volna kíváncsi, hogy azt mondod, hogy igen, mert hozzáadott életedhez ad, vagy életminőségethez, vagy nem tudom, döntéseidhez az, hogy filozófukat. Te nézzél így.
De várj
egy
kicsit, én emlékszem arra, hogy amikor egy kortárs irodalmi díjnak a kommunikációjával, meg a programjával dolgoztam, mennyire örültünk, hogy kijött egy kutatás, hogy azért érdemes jó minőségű irodalmat olvasni, mert az a fajta nivelláltság, amit ezen keresztül megszerzel, az nem ilyen egy az egybe direkt holnap reggeltől, hanem hosszú távon árnyalja azt, ahogy leveszed az élet ügyeit, ahogy élesen látsz bennük, és ennek megfelelően mondjuk jobban döntesz. Tehát, hogy én nem tudok erre neked úgy válaszolni, hogy előrébb vitte. A számára egy gazdagabb, egy értelmesebb, egy jobb, egy érdekesebb, egy szórakoztatóbb életet ad, hogy ő filozófusokat olvas.
De látod,
olvas.
Hogy nem arra válaszolsz megint, amit kérdeztem?
Ezt nem
megint, meg azért az első...
Hajgumimmal kilőlek.
Kérdésem annyira primém, egyszerű volt, amennyire csak ez lehetséges, hogy... Szerinted így hangzott?
Szerinted? Akkor válaszolok, igen.
Jó, oké. Ez ilyen végtelenül egyszerű, nem kellett volna ezeket a köröket lefutni. Szerintem az én, ahogy látom az életet, a földet, a világot, a társadalmakat, semmi értelme nem visz előre, de ez mondom, ez csak egy ilyen defetista hozzáállás szerintem. Folytasd kérlek a tájai kört, mert ott hagytuk el, hogy elvitték sétálni a juhokat.
Na, szóval, hogy ott voltunk ezen az ebéden nagyon hosszan, kóstoltunk.
De sokat ad, nem? Azért ez sokat ad.
Hogy
emberek beszélgetnek.
Igen. Igen.
Na, ebbe hiszek, feltétlen módon.
Én többször megszakítottam, hogy ezt így elmondjam nekik, hogy ez mennyire jó, miközben ez tulajdonképpen semmi extra, hogy együtt ülsz, és tulajdonképpen ebből állt ez a pár nap táján. Mindig valakikkel ültünk, és beszélgettünk, és ettünk, és lassú volt az egész, és nem kellett sehova rohanni, és nem volt ez a megfeszítettség, hogy közben, amit mondok, hogy 9 e-mailre válaszolsz, az 9 különböző kisbolygó az agyadban. Nem, hogy ebbe vagy, ez viszi az ügyeket, nagyon jó volt. Voltak éppen semmi különös, de nagyon jó, és csodálatos nézni azt, ahogy kinéz a hegyoldal, a fák, hogy minden úgy van, ami lassabban van, ami meg már ilyen teljes őrületben virágzik, jó illatok vannak.
Tehát te is felszólító módban tudsz beszélni arról, hogy mindenki húzzon ki a szabadba, menjen el, keressen magának embereket, akikkel szót ért, és beszélgessenek. A Blue Zones című sorozatról szerintem fél éve, vagy még régebben beszéltünk. És az egyik megállapítása ennek a sorozatnak, amely arról szól, hogy keresi a titkát a hosszú életnek, nagyon röviden, persze sok minden másra, és az, hogy beszélgetés és nem egyedüllevés. Tehát, hogy az ember, mint szociális lény, akkor pusztul el igazából, és én mondjuk az én mamámnál ezt láttam, amikor már nagyon egyedül élt, hogy milyen defektusokat okozhat. Hogy igen, azokban a társadalmakban van esélye a hosszabb életnek, ahol például lehetőség nyílik az, hogy akár csak kiülsz az utcára, egy kisebb városban, Olaszországban, fönt a hegyen, hogy jönnek az emberek, és váltasz néhány szót velük, de látom én ezt kint nálunk vidéken is az embereknél, hogy elmegyek az autószerelőnk, az, hogy kicserélje a éppen aktuális izzót, és közben váltunk 16 szót teljesen másról. Na, erről akartam én röviden a pszichológusokról és a filozófusokról majd egy másik műsorban, mert emlékszel, hogy ezzel kezdtük a műsort? Gyermekpszichológiával. Tehát így, nem esedünk egyfajta. És akkor Barry Adamson következik, aki Sam Cooke utolsó szavait énekli meg. Most bőv hivatkozást kellene egyrészt ejtenem, hogy ki volt Sam Cooke, egy nagyon híres 60-as években élt amerikai énekes, R&B-től kezd minden. De Barry Adamson önmagában is egy jelenség, hiszen ha Nick Cave megvan, akkor mindig volt ott egy nagyon jól öltözött, furcsa mullatszerű szemüveges ember, aki billentyűzött. Na, ő Barry Adamson, és saját maga is már hosszú évtizedek óta aktívan zenész, és most egy új lemeze lesz neki. Barry Adamson hangja meg különben. Tehát ne azt tessék gondolni, nem az érfelvágás jön, amit Nick képvisel az utolsó 600 évben, hanem Barry Adamson életigénlése.